Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, szeretettel köszöntök benneteket. Kicsit a nincs nagy hangom, és próbálok lassan is a halkan beszélni, de mikrofon segítségével remélem mindenki hallja. Boldog új évet kívánok mindenkinek, meg a év elején vagyunk, második szombatján, és általában, ha be vagyok osztva év elején, akkor mindig egy új évű gondolatot, köszöntőt szoktam próbálni, megfogalmazni, és erről beszélni. És a mai istenti szeretünknek az új év gondolatokról szeretnék is szintén beszélni, vagy veletek megosztani. Annál inkább, mert a saját magam is a saját életemben mindig az év végén, meg az új év között, akkor az ember kicsit a félen visszanéz a múlt évet, aki tud, akkor lelassul, lecsendesül, kiértékeli, és mi történt vele, mit sikerült megvalósítani, mennyire volt Isten vele, Isten hogy jelent meg az életében, és akkor az új év keretében új lendülettel, új tervekkel, talán új meglátással és új erővel nekiállunk, elkezdünk dolgozni. Természetesen abból kiindulva, hogy amiket az elmúlt évben nem jól működött, nem jól csináltunk, miképpen lehet esetleg jól csinálni. Ez minden élet minden területen érvényes lehetne. Magánéletünk, szakmai életünkben, és még inkább lelki életünkben. Az új év és a múlt évnek a vége, ez egy önvizsgálatnak a időszaka is lehetne sokaknak. Nagyon jó volt az elmúlt új év vége, mert a kb. Két hét volt, nem tudom kinek hogy volt, sok mindenki minden helyen, akkor munkahelyeken, akkor szabadságot kaptunk. Ez nagyon jól jött, hogy ennyi sok idő alatt, és az ember nem kapja munkából telefonokat, meg e-maileket, meg ilyesmi. Tehát az egész ország szinte leállt. És nekem nagyon jó tapasztalatom volt, hogy ennyi idő, amikor az ember nem kapja kívülről azokat a megkereséseket, megrendeléseket, vagy bármilyen feladatokat, hanem egy csendes időszak, és amikor azt mondhatom, hogy igen, lehet jobban figyelni magunkra, magunkban, és figyelni az Isten dolgaira, és tervezni akár Istennel a következő időszakot. És amikor az ember egy egész év dolgozik, és benne vagyunk a munkában, benne vagyunk a tevékenységeinkben, nagyon sok siker élményeink vannak, van, amikor is sok siker, vagy kudarcunk is van. Van, amikor küzdünk sok problémákkal, valaki betegségekkel, valaki család problémával, valaki saját munkahelyével, valaki anyagi gondokkal, és mindezek a dolgok alkotják az évünknek a összképét. Vajon mi hogy látjuk ezt a két összképet az évünknek? Vajon hogy értékeljük? A kudarc valójában kudarcnak-e kell tekinteni? A siker, amit mi gondolunk siker, vajon sikernek kell-e értékelni? A nehézségek, amivel szembesülünk, annak kell tekinteni, vagy másképpen lehet is hozzáállni. Engedjetek, hogy a Bibliából, Ézsaiás proféta könyvében olvashatunk a 41. fejezetében a 27. verstől. Ézsaiás proféta könyvéből 41. fejezet 27. verstől 31-ig olvasom. Amikor látunk is, az Izrael nép is felteszi a kérdés, ami elgondolkodható. És így hangzik. Miért mondod Jákob, és szólsz ekint Izrael? Elrejtetted az én utam az Úrtól. és ügyemel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a földet, föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mérhetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottaknak, és erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtantorodnak a legkülönbök is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Az utolsó verset ismétlem. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nagyon szép és a bátorító igét olvastam itt. Ahogy mondtam, hogy amikor Izrael nép sokszor, akár a fogság idején, akár a megszállás idején az ellenségektől, akkor mindig azt gondoltak, hogy Isten távol van tőlük. Akkor mindig, amikor nehézségekben vannak, akkor az emberek, meg az izraeli nép mindig azt gondolták, hogy Isten tőlük távol van, vagy Isten nem foglalkozik az ő ügyükkel. Nem vagyunk mi is itt az életünkben, amikor akár értékeljük az évünket, a munkánkat, és látunk, hogy bizonyos dolgok nem sikerültek. És az első gondolat, ami sokszor felmerül bennünk, hogy lehet, hogy távol vagyunk Istentől. Vagy azt gondolok, hogy Isten nincs bennünk. Sokszor mi hívők hajlandók vagyunk abban a pillanatban, amikor nehézségben van, vagyunk, akkor azonnal azt gondolunk, hogy Isten tőlünk van. Sőt, hajlandók vagyunk is abban is, hogy rögtön, ez mi, amit rosszul csináltam, azért, hogy ez a dolog nem sikerül, vagy nem jól megy az életem. Ez egy ilyen automatikus gondolkodás, az a hozzáállás. És ami magában nem biztos, hogy probléma, de nem biztos minden alkalommal ezt fel kell tennünk, mint kérdésként. Például, amikor Izrael nép azt gondolja, hogy az Úrtól távol van, eltávolodott az Úr az Úrtól, akkor rögtön azt gondolta, hogy Isten távol van, pedig Isten azt mondja, hogy ő nem távol. Isten azt mondja, hogy ő nem fárad el azzal, hogy foglalkozon. És felolvassuk az Ézsaiás könyvnek a már 40. fejezettől felfelé végig ez a vigasztaló része következik. Amikor azt mondja akár 43. fejezetben az Izrael nép, hogy elfeledkezett az Úr rólam. Azt mondta az Úr, nem feledkeztem rólad. A kezembe mecettelek, a tenyeremben, ott vagy, előttem van a te ügyeid. Hát egy anyja elfeledkezhet az ő mehének a gyerekéről. Ha azok is elfeledkeznek, én te rólad nem feledkezem. Tehát magyarul, Isten mindig ott van velünk. Mindig a bajban, a nehézségben, a kudarcokban, az akadályokban mindig ott lesz velünk. Ha az elmúlt évünk talán ilyenekkel szembesültünk, akkor ne gondoljunk, hogy akkor Isten távolodott tőlünk. És nem is kell gondolni elsősorban, hogy mi valami nagyon rosszat követtünk. Természetesen megáll a helyén, hogy önvizsgálatot tegyünk. De gondoljunk csak a jobbról. Aki semmi rosszat nem követett, semmi bűnt nem követett, de minden rossz csapás jött rá az életére. Ő is elkezdett így gondolkodni, hogy mi az, ami rossz, amit csináltam. Pedig ez csak illetve természetesebb dolga, hogy az életünk nem lehet mindig fényesek. Az életünk nem mindig lehet sikeresek. Meg a legjobb emberek, akik eljár Istennel, meg az ő fia is, az élete sem volt mindig fényes. Tehát valamilyen formában kell kezdeni gondolkodnunk, és fegyelmezni a gondolatainkat is, hogy amikor valami rossz történik, nem rögtön kell rosszról gondolni. és a izraeli nép ebben benne volt a hajlama. És azt mondja neki Isten, hogy 28. versben, hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkivaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, és nem fárad, és nem lankad el, és végére mérhetetlen bőtessége. Erőt ad a megfáradtaknak, és erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, ellankadnak, megtántorodnak, a legkülönbök is, de akik az Úrban bíznak, azok nem fáradnak el. Tehát, mitől szoktunk fáradni? Mitől szoktunk tántorodni? Akár a hittől, akár az egyháztól, akár a családtól, egymástól. Amikor küzdünk sokszor valamivel, és nem látunk az eredményét. Nem látunk azonnali eredményét. Amikor valamit akarunk elérni, és nem tudunk elérni. Azt mondják, hogy sokszor a stressz, ami egyre gyakori az életünkben, nem más, mint a kitűzött célok és a rendelkezésünkre álló idő között, az nincs összhangban, akkor elkezdünk akár gyorsan dolgozni, türelmetlenek leszünk, akkor stressz helyzetbe kerülünk, és amikor nem sikerülnek ezek a dolgok, vagy elérni időben, akkor akár depresszióba is kerülhetünk. Tehát amikor tűzünk célokat, és nem tudunk elérni ezeket a célokat, akkor vagy stressz helyzetben hoz bennünket, vagy sikertelenségnek érzünk, amit csinálunk, és a végén pedig akár depresszióba is kerülhetünk. De a megfáradtság abból is indul, hogy nagyon valamit akarunk elérni az életünkben, magánéletünkben, és nem tudunk elérni ezeket a dolgokat, és elkezdünk fáradni. A másik, vagy túlvállalunk magunkat a dolgokat. A legjobb dolgokat is lehet túlvállalni magunkat. És ha ezek nem sikerülnek, akkor elkezdünk fáradni. Ebben az ige szakaszban látunk, hogy Isten mit ad megoldásként, vagy tanácsként a megfáradásra. Tudjuk, a Biblia azt mondja, jöttek mindannyiatok, akik megfáradtatok hozzám, és megnyugasztalok. De itt megint azt mutatja a Biblia, hogy Isten az az egyetlen személy, aki a legtöbb, a legtökéletesebb megoldást tud adni azok a dolgokra, vagy esetekre, amikor fáradtnak érezzük magunkat. De ahhoz nekünk látnunk kell tisztán dolgokat. Nagyon egy szemléltető képet ad nekünk a Biblia itt, amikor beszél a sasról. Nagyon elgondolkodtam, hogy miért Isten ebben a helyzetben, vagy ebben az ige szakaszban, amikor szeretne bátorítani az ő népét, a sas példáját hoz. Azt mondja, hogy ha ő benne bízunk, tőle kérünk az erőt, és ráhagyatkozunk, akkor megújul az erőnk. Meg amikor fáradtnak éreztünk volna magunkat, mert amikor sikertelenek látszott akár az életünk, akkor az erőnk, a reményünk megújul. És úgy ül meg, mint a sas ereje. Elgondolkodtam és néztem utána, hogy saskeselyünknek mi az ereje, mi a jellemzője. Nem elsősorban a fizikum. A sas ereje elsősorban a látásmóda. A látásmódja. Vannak sok dolog, sasnak van szárnya, amivel tud menni. Vannak olyan, hogy vannak lába, tud esetleg a lábával elindítani a repülés. De a sasnak egyik legnagyobb, legfontosabb jellemzője, ami a túlélésre szükséges, a szeme. Hallottatok már kifejezést, hogy olyan szeme van, mint a sasé. Miért fontos ez? Mert a szeme mutatja neki, hol van a zsakmány, ami szükség lesz az életre. A szeme, amikor magasabbra épül, akkor ő távolról tudja látni a madár táblátból, hogy hol van a zsakmány. A tér figyelése. Hol jön az ellenség? Jó helyen van. Jó helyen vadasz, vagy sem. Az mindig a szemével. Én úgy fordítanám ezt az igét erre, vagy a sasnak a képét erre az igé helyre, hogy Isten mint szeretne volna arra hívni a figyelmet a népének, hogy a látásmódod próbálj egy kicsit változtatni, olyan legyen, mint a sasé. Hogy jobban lássad. A látásban nem csak a tisztán lássad, hogy akkor most nekem, egyébként a szemüvegem van, most levettem már, mert annyira még friss. Mindig időnként elfelejtem, de ha sokáig olvasom, akkor rájövök, hogy szükségem van rá. Tehát mivel ismerős ige, akkor az itt nem nagyon kellett. Tehát nem, a látás nem ez a sorban, hogy tisztán lássam akár a szemüveggel, hanem a gondolkodásmód is jelent. Mi hogyan gondolkodunk Istenről? Hogyan gondolkodunk az élethelyzeteinkről? Hogyan értelmezünk? Ahogy mondtam is elején, vajon a sikernek lehet értelmezni? Vajon a kudarcnak lehet értelmezni? Ez mind a látásmódtól függ. Mind a gondolkodásmódunktól függ. De a sas... Mitől más a több madároktól? Mitől más a többi állatoktól? Mert a sasnak a látásmódja az ilyen vertikális. A többi állatmód látásmódja, kígyó, vagy nem tudom én, oroszlán, azok a horizontális. Viszintesen. Addig lát egy oroszlán, amíg a szeme lát. Addig látok kígyó, amíg a szeme lát. Korlátozott. Sok ember, sok hívő csak horizontálisan látja az életüket. Horizontálisan értékeljük az ívünket. Viszintesen, ahol látunk. Kedves testvérek, ha például ebben a gyülekezetben viszintesen tudunk értékelni, hányan vagyunk. Hányan vagyunk. Itt, amin 30-an, 20-an. De a vertikálisan, az a látás felülről lefelé, Isten szemszögéből, hányan lehetünk itt ebben a gyülekezetben? Egyik prédikátor, amerikai prédikátor úgy játszotta, hogy akart nevelni a gyülekezetét, aki mindig késtek, hogy időben jöjjenek, egyik alkalmon Mindig, amikor késtek, akkor úgy később indult a prédikáció. De egyik alkalmon pontosan elkezdte, és a testvérek elkezdtek érkezni. Amint megérkeztek, az a napon nagyon rövid prédikációt tartotta. Minden úgy csinálta, mint mindenki ott lett volna, és igelyet olvasott, adományt gyűjtött magának, beletette, és elmondta. 2-3 igét elolvastam, senki nem volt ott, üres a szék, és akkor azt mondta, ámen. És akkor testvérek jöttek, és akkor vártak, hogy akkor kezdődjön az ügyülekezet, az Isten tiszelet. Hát a lelkész azt mondja, hát most már nem, nincs Isten tiszelet, vége lett az Isten tiszeletnek, hát mindenki csodálkozik. Hát hogy, most mi itt vagyunk? Azt mondja, hogy megtartotta az Isten tiszeletet. De ki volt itt? Kérdeztek a testvérek. Azt mondta, én, Jézus, Jóisten és angyalok serege. Az Elizeusnak a szolgája, amikor Isten megnyitott a szemét, látta, hogy mennyi ember volt körületük. Ez az Isten szerinti látásmód, az a vertikális látásmód. És az életünk, a szemünk nem Isten szerinti szem, nem vertikális szem, nem lelki szem, akkor sok mindent fogunk úgy értékelni, ahogy mi emberileg értékeljük itt. A sikereinket így fogunk értékelni, a lelki fejlődésünket akár így fogunk értékelni, de a gyengeségeinket is így fogunk értékelni, mert a testvér mit mondott, mert a másik testvérhez hasonlítom magámat, a világhoz hasonlítunk magunkat, és már ezek a szempontok határozzák meg, hogy mi sikeresek vagyunk, vagy meg sem. Vagy mi boldogok vagyunk, vagy meg sem. Vagy boldogtalanok vagyunk, vagy meg sem. És az eredményeinket is ehhez képest kötünk. De amikor a sas felemelkedik a magaságra, és utána rátekint, akkor ha ő a földön csak lett volna, akkor azt gondolja, nincs zsakmány körülete. Nincs mit tennie. Kedves testvérek, tudjátok, amikor az állatok, akik csak a horizontális látásmód szerint akarnak, akkor sokszor harcolnak a kisebb zsakmányért, mert nem látják, hogy a következő faluban sokkal több van. Oroszlán azt mondja, hogy ez az én területem, gepár nem jöjjön. Mert itt csak egy antilop van, vagy őzike van, akit meg tudja megenni. Akkor lefoglalják a területeket. De a sas felemelkedik, magasabbra megy, és Isten megmutatja neki, hogy nem ott, ahol a többiek megpróbálnak akkor szerezni a zsákmányt, akkor ott van a legyen, hanem egy másik vagy a közvetkező. Már lehet teljesen más a látás felülről. Az itt Istennek az életünkben több megoldása van, mint mi. Miért? Mert Isten felülről látja. Isten hozhatja megoldást Afrikából, képzeljétek el, mert ő látja Afrikát. Isten hozhatja megoldást, mint a Új-Zélandiából. Mi keresünk a megoldást Magyarországon, de megoldást lehet máshonnan fog érkezni. És ez a sasnak a látásmódja. A sasnak egyik a jellemzője, nem tudom, hallottatok ezt a híres latin mondást. Aquila non captat muscas. A sas nem kapkod a legyek után. Azt jelenti, ha már magasabb látás módunk lesz, Isten szerinti felülről, akkor sokszor tisztán fog látni, ezzel a kis ügyekkel ne foglalkozunk. Ezzel a kis problémával nem foglalkozunk. Ez nem is probléma akkora. Ez idővesztés. Hányszor van az a családjainkban, gyülekezeteinkben, munkájeken vitátkozunk azért, hogy ez a virág itt legyen, vagy itt. Testvérek összevesztetnek is. Simán. Főleg az, aki szeretne csak az olyan legyen, ami ő akar, persze nem csak a virág volt, akkor hol legyen a könyv, milyen program legyen ebben az évben, és akkor könyv, milyen evangelizáció legyen, és olyan szintre fog menni, hogy ők vitatkoznak, hogy akkor mi legyen, ide legyen a virág, vagy hol legyen. Családban is ilyenek vannak. Mit vegyünk? Hogyan díszítjük? Milyen színre festjük? Ezek a legyek problémák. Ezek nem fajsúlyosabb problémák az életünkben. Ez nem változtatja. És az üdvösség szempontjából mit hoz pluszban? Semmit. Mennyi probléma van a gyülekezetben? Mennyi szomorúság van? Mennyi kudarcnak érzünk magunkat? Nem engedtek nekem téret. Olyan dolgokban, ami semmi súlya nincs az üdv történet szempontjából. Amikor a sas a túlélésére nem foglalkozik az legyekkel, akkor azt jelenti, csak azok a dolgokkal foglalkozna a sas, csak azok a zsakmányokra fog menni, ami megéri neki. De ahhoz menjen azok az zsakmányok után, azok a prédák után, ahhoz fel kell emelkednie a magaságra. Testvéreim, ebben az üzenet nem más, mint emelkedjünk mindig fel. Arból a szintból, amit vagyunk. Lássunk dolgokat Isten szemszögéből. Igyekezzünk keresni, hogy Isten hol látja ezt a helyzetet. Hányszor kritizáljuk egymást. De Isten, amikor megnézi a búza és konkoly, hogy nézi? Felülről nézi, nem? De ha mi még nézzük így, sőt, a búzát és a konkolyt is egy helyre, azonnal. Isten hagyja, ha felülről néz, akkor hagyja, hogy nevekedjenek. Majd a végén szétválasztja. De a gyülekezetben mi már azonnal akarunk szétválasztani a búzát és konkolyt, pedig ez nem fontos. Próbáljunk emelkedni felfelé magaságra. Ez a gondolat egyébként akkor született meg, mert a év végén is repültünk. Én sokat repülök, mindenki tudja. Sokszor be vagyok eszve, és meg nem érkezem. Elnézést kérek, mert akkor el kellett utaznom Afrikába, meg ilyesmi. És az elején féltem a repüléstől. Mikor elkezdtem repülni. Minden repülésnél féltem akkor. Felszállásnál, leszállásnál, sőt, rosszul is voltam. Utána megszoktam. Sőt, már annyira megszoktam, hogy nekem a repülés az egyik legnyugtatóbb korszak. Időszak. Én abban a pillanatban, amikor leülök a repülőgépben, felszáll a gép, megnyugszom, és gyakorlatilag mint a zárul a világ körületem. Csak aki mellettem van, és abban a dobozban, amiben vagyok, és néha nézed kívülről, akkor felhők vannak. Egyszerűen a gondolatod is tudod koordinálni, és sokszor inspirálodok én a repülős közben. Sokszor a legszebb predikációkat is szoktam a repülőképpen készülni. Főleg, amikor 8 órát utazom Afrikába. És sokszor van olyan érzésem, amikor repülök, olyan, mint közelebb vagyok Istenhez. Onnan elmondom az imát, gyorsan odajut Istenhez. És amikor nézzük lefelé a repülőgépről a világunkat, más a kép, más a táj, és szélesebb látókörünk van a repülésben. De a repülés közben nem minden zökkenőmentes a repülés. Van a turbulencia zóna. Nem azt jelenti, amikor Isten velünk van, akkor semmi nem fog történni. Nem azt jelenti, amikor sas magasságban vagyunk, amikor felemelkedünk, vagy amikor úgy érzünk, hogy az angyalok közül járunk, nem fog történni semmi bajunk. Hanem számíthatunk igazán a turbulencia zónákra. De ezek a turbulencia zónákban hogyan tudunk túltenni magunkat, stabilizálni a repülésünket? A repülés, ez egy csapatmunka. Együttműködnek a stewardessek, a pilóták, és az utasok is. Minden utas úgy kell tenni dolgokat, ahogy kérik. Csatolni kell az övet, ülni kell a helyedet. Aki nem együttműködő, akkor komoly bajat okozhat. És az embernek nyugodtnak kell lennie. Képzeljétek el, a repülés közben egy-egy alkalmon olyannyira felhúztam magámat elején, mert tényleg a Pécsről jöttem, akkor a bátyám, akkor műtették, és akkor gyorsan, hogy elérjem a gépet, és meg mindenem el volt, megérkezem ezek a csert, vagy is hívják, a olcsó repülőgépet, akkor néztek a táskámat, a hátizsákámat, azt mondja, hogy nagy, fizessen megint 70 euró, vagy nem tudom én. Hát stresszben voltam, nem tudtam magamat visszatartani, akkor elkezdtem kiabálni a stewardesszel, vagy az ember, a hölgyel, hogy akkor, hogy képzeli ezt, mit tudom én, hangosan kiabáltam tisztán, mint amikor Afrikában szoktunk. Meg is ilyet, akkor fogtam a jegyeket, mondtam, akkor tessék, akkor nem utazok, akkor kész. Akkor mondja nekem a stewardess, aki nyugodt volt, azt mondja, uram, rendben, nem fogsz utazni. Én azt hittem, viccel. Felhívta a rendőrt. És oda jött a rendőr 2-3 perc alatt. Azt mondja, uram, akkor visszaviszünk téged, nem utazol. De mondom, nem ilyet? Nem. Azt mondja, hát nem utazol. Hát jó, kifizem most a 70 euró dollárt. Azt mondta, akkor sem. De mondom, miért nem? Azt mondja, egy ideges embert nem engedünk a repülőgépbe. Mert nem vagyok együttműködő. Felmegyek a gépre, akkor megint ideges leszek. Ott a levegőben mit csinálnak? Hogy fognak nyugtatni, nem? Hogy odahívják a rendőrt? Ott nincs rendőr. És akkor együttműködnünk kell lenni. Szintén 99-ben hasonló tapasztalat. Az nem voltam rossz, csináltam, csak eljöttem vízum nélkül vissza Magyarországra, és mert közben a Kongóban lejárt a vízumom, akkor én eljöttem, és nem engedtek be. Minden próbáltam, nem engedtek be, meg a közben lépett a főiskolánk, meg igazgatója, meg minden, semmi, azt mondták, forduljak vissza, hanem menjek vissza Kenyába, és igények újra a vízumot. Tanulmányvízumot. Nem volt más választáson, visszafordítottak engem a következő géppel, de már szintén ideges voltam, és akkor kiderült, hogy az egyik oltást kártyám, azt valahogy elveszítettem, vagy ott maradt, ahol, abban a teremben, ahol ültem. De már a gép majdnem elindult. Én akkor rájöttem, hogy nincs ott, de az nincs, az a oltókártyám, akkor Kenyában nem engednek be. Mondom, akkor hol fog én maradni a levegőben? Magyarországon sem engednek, vissza Kongóban nem, akkor hogy legyen ez? És akkor oda mentem a stewardesshez, hogy akkor engedje meg, én tudom, hol hagytam azt a kártyát. Ott a váróteremben, tudom utoljára, hol tettem. Azt mondja, uram, bezártuk már, nem tudunk engedni. Figyeltek, mit csinált a stewardess. Annyira ideges, azt mondja, uram, nyugodj meg, felhívom, és a következő géppel hozzák neked Amsterdamban, mivel a további géped az úgyis sok másnap reggel lesz, akkor meg fogod kapni. Megnyugtatott engem, azt mondja, jó, rendben. Leültem. Elindult a gép. Magamba szálltam, megnyugodtam. Magamban landoltam, hogy bátran felszállhassam. A levegőben, nem tudom, mit kutakodtam a táskámban, és megtaláltam. Ez miért fontos? Azt mondom, hogy ami kudarcnak gondolunk, sokszor nem kudarc. Ami nehézségnek nem nehézség. Isten csodákat képes. A látásmódunk, a viselkedésünk a helyzetekben mindig meghatározza, hogy mi mennyire vagyunk Istennel, mennyire Isten szerint gondolkodunk, mennyire Istenhoz képes tudunk értékelni a helyzeteket, mennyire tudunk megőrizni a nyugalmunkat, mennyire tudunk kivárni a helyzeteket, mennyire tudunk nem foglalkozni a legyekkel, hanem várni a maga zsákmányunkat, jó értelemben zsákmányunkat, vagy a mi jutalmunkat. Ez mind meghatározza. És kedves testvérek, amikor új év alkalmából kívánunk egymásnak, hogy boldog új évet, akkor kívánjunk abból a szempontból, Isten szemszögéből, Isten látásmódjából, felülről boldog új évet. Amikor keressünk a boldogságot, amikor azt mondjuk sikeres gazdagságban, sikeres hívek, meg nem tudom, hogy tudjátok ezek a frázisok, akkor mindig nézzük, hogy mit jelent az Isten gazdasága, mit jelent az Isten szerinti boldogság. Egy horizontális boldogság, vagy egy felülről boldogság. Ha vertikális boldogság Isten szerint, akkor a mostani boldogság csak átmeneti boldogság. A nagyobb boldogság az a mennyben van. És meg tudunk nyugodni bizonyos szituációkban. És ahhoz, hogy meglegyen, egyik nagyobb feltétel nem más, mint a bizalom az Úrban. Mindenkor, minden alkalman, minden szituációban az Úrban bízni, és megszerezni az ő látásmódját. És ha megszerezzük mindezeket, ne feledkezzünk arról, hogy minden nem lesz mindig tiszta. És lesznek mindig turbulencia zona. Lesznek mindig nehézségek. Lehetnenek. Nem mindig, de lehetnenek. De amikor megvan, próbáljunk megnyugtatni magunkat. Próbáljunk megállni. Próbáljunk magunkban elcsendesedni. Magunkba szállni. Magunkban landolni. Hogy bátran tudjunk repülni, mint a sas. És ez nagyon-nagyon fontos. Ha így kezelnénk az évünket, ha így terveznénk, ha így cselekednénk, akkor nagyon boldog új évünk lesz. Amen. Amen.